veszíthet, vagy veszíthette az RMDS a szavazó bázisából azzal, hogy most nem őket szólítja meg elsősorban, hanem a román szavazók fele fogalmaz meg üzeneteket. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye? Van ennek kockázata? Felmerül-e ez, vagy pedig ezzel most nem kell számolni ön szerint?
Mi a magyar közösség fele is megfogalmazunk ebben az elnökválasztási kampányban üzeneteket. Itt hosszasan sorolhatnám is, ami specifikusan a mi közösségünkkel kapcsolatos. Viszont az is igaz, hogy egy államelnökválasztási kampányban mindig nyitani kell, mert végül is, hogyha komolyan vesszük azt, hogy egy ilyen választáson megméretkezünk, akkor ez az országról szól, az országban élő minden egyes polgárról, magyarokról, románokról, minden egyéb más etnikumról, és ezért természetesen, hogy ezeknek az üzeneteknek ebből kifolyólag is, meg abból kifolyólag is, hogy az államelnök választási kampánynak más a logikája, az üzenetek egy picit általánosabbak mindig. Olyan értékeket tűztünk a kampány központi elemévé helyeztünk, amelyek egyébként magyar embereknek legalább annyira fontosak, mint a román embereknek a tisztelet. Mi tiszteletet várunk a románoktól, mi azt mondjuk, hogy a kultúránkat, a nyelvünket, az identitásunkat tiszteljék. A bizalom. Mi is azt akarjuk, hogy megbízzanak bennünk a román társadalom, mi is szeretnénk megbízni a román állami intézményekben. És akkor utána jön mindenféle egyéb dolog. A románoknak beszélünk a mi ügyeinkről. Ilyen értelemben a magyar közösségről beszélünk, de a román társadalom fele akarjuk azt közvetíteni, hogy mi nem vagyunk ellenségei a románoknak, viszont elvárjuk a románoktól azt mindenféleképpen, hogy az identitásunk megőrzésének az intézményes garanciáihoz hozzájáruljanak. Tegnap Jászvásárban erről beszéltem. A magyarokról beszéltem, a magyarok problémáiról beszéltem, többek között. Tehát ilyen értelemben nem igaz az, hogy a magyar közösséggel vagy a magyar választóinkkal kevesebbet foglalkozunk, másképpen foglalkozunk. Egy politikai kampánynak, egy választásnak a specifikumát muszáj figyelembe venni, mert másképpen azt gondolom, hogy eleve rosszul indul egy kampány. Sok helyen rákérdeztek, sok helyen rákérdeznek, román közegben beszélek, most nyelven, magyar közegben ez természetes, hát így volt Gyergyóban is, amikor a mi sajátos dolgainkra rákérdeztek. Rákérdeznek arra, hogy akkor mi van az autonómiával, vagy mi van a szubszidiaritással, és akkor ezekről is kell tudni beszélni. Veszítünk-e szavazatokat? Szerintem nem emiatt veszítünk szavazatokat, mert a magyar közösség fele csak nekünk van üzenetünk, másnak nincs üzenete. Ha veszítünk szavazatokat, most én is kibújok egy kicsit a jelölt ruhájából, és visszaülök én is a politikai vagy a politikusi ruhámba tervező, politikai stratégiát készítő ember ruhájába, bújok vissza, akkor én ismerem ennek a logikáját, a haszonelvű szavazatnak a logikáját. Vannak olyan magyar emberek, akik úgy matekoznak, hogy bár szívesen támogatnának engem, de tudják, hogy nem leszek államfő. A szavazataikkal akkor megpróbálnak valakit a második fordulóba besegíteni, akiről úgy gondolják, hogy lehet esélye a második fordulóba. Ez tulajdonképpen 2009-től kezdődően mindig benne van érezhetően a szavazatszámban. 2009-ig is volt ilyen, de sokkal kisebb mértékben. Hogy miért? Azért, mert együtt volt az elnökválasztás a parlamenti választással. Az elnökválasztás első fordulója még 2004-ben is együtt volt a parlamenti választással. Így lesz 2024-ben, ismét 20 év után a mandátum 4 és 5 éves ciklikussága miatt. És ez a haszonelvű szavazat, ez jelen van. Szórványban is, Székelyföldön is. Hát én tudom pontosan, ezelőtt 5 évvel az államelnök választási kampányban nekem nagyon sokan azt mondták, hogy Johannisra szavaznak első fordulóban, azért, hogy segítsék, hogy ő kerüljön be a második fordulóba, mert hogy akkor biztos, hogy ott lehet a második fordulóba, ez benne van. De nem hiszem, hogy az üzenetek miatt, mert annyira egyértelmű az üzenetünk a magyar közösség fele, és annyira egyértelmű a magyar közösségről mondott üzenetünk a román közösség fele, hogy aki ezt figyeli, követi, az ilyen kifogásokat én szerintem nem vethet föl. Van egy játék a kampányban első pillanattól, az a nevemmel. Én ezt elfogadtam, amikor ezt nekem javasolták, nem én találtam ki. Egy picit gondolkodtam, nem igaz, hogy nem gondolkodtam, de azt mondtam, hogy ennyi játékosság belefér. És van egy játék a respekt, tisztelet szóval, mivel nagyon sokan használják, főleg a fiatalok, igaz, hogy az angolból átvéve, nem a románból, azt, hogy respekt. És ezért játszottunk azzal, hogy magyarkával írtuk a respektet, illetve úgy gondoltuk, hogy ezt minden egyes ember, aki valóban ezt az elvet fontosnak, ezt az értéket fontosnak tartja, érteni fogja. Mondták nekem a nevemmel való játékkal kapcsolatosan is, hogy inkább szembefordítja a két közösséget, de én mondtam, hogy ez egy szemantikai kérdés, hogyha el lenne válaszol a hun, or, és úgy lenne megfordítva egy kötőjellel, akkor valóban üzenhetni ezt, de így nem. Most mi a másik lényege ennek a kampánynak magyar-román közösség érdekében, hogy próbáljunk az előítéletekből lebontani. A múltat nem tudjuk elosztani. 2017-ben, 2018-ban én nagyon élesen beleálltam abban, a december 1 és az évforduló miatt, a centenárium kapcsán, hogy a múltat nem tudjuk elosztani. Én, amit kaptam abban a másfél esztendőben, azt lehet abból doktori diszertációt írni. A múltat nem tudjuk elosztani, viszont a jövőt valahogy közösen hátha meg tudnánk tervezni. És itt ez a lényeg. Pontosan ez az az időszak, ez a 18-19-20, amikor nekünk a múltról egyértelműen kell beszélni, arról, hogy mit várunk el a román társadalomtól, és arról is, hogy ha már itthon maradtunk a szülőföldünkön, akkor a jövőt meg kell próbálnunk közösen tervezni.
Ehhez kapcsolódik az a felvetés, hogy ugye az elnök választás maga is, tehát hogy magyar elnök jelölt legyen, illetve Bukarest úgy önmagában is a Székelyföldtől, a székelyföldi minden napoktól távol esik. Tehát, hogy szemeinket Budapestre vetjük többnyire, és az a kérdés, hogy sikerül-e mozgósítani a székelyföldi szavazókat, a tömb szavazókat, mert a szórványban valószínűleg elmennek inkább. Vagy erről van-e valamiféle statisztika, felmérés?
Ebben a pillanatban nem tudunk ilyen statisztikáról, ilyen felmérésről. Én azt gondolom, az első fordulóban nekünk a szokásos klasszikus eszközöket, módszereket, technikákat kell használni, mert az első forduló az tulajdonképpen arról is szól, ami a politikában mindig fontos, az erőről. Tehát a politika tetszik vagy nem tetszik, lehetünk okosak, zseniálisak, érthetjük a politikát a könyvtárban tökéletesen, de a politika a gyakorlatban erőről is szól. Számokról szól. Nekünk ez egyfajta felmutatás annak is, hogy egy szolidáris közösség vagyunk. A második fordulóban persze ez már átalakul, mert ha nincs magyar jelölt a második fordulóban, akkor elkezdődik az egyébfajta szempontoknak a figyelembevétele, de az első forduló ilyen szempontból fontos, és ezt próbáljuk elmondani, ezt próbáljuk elmagyarázni most is, hogy a politika erről is szól, és sokszor ez az első helyre kerül. Ha azt látják, hogy megroppant a közösség, hogyha megbicsaklott, ha meghasonlott, akkor tovább nem foglalkoznak veled, és ezt az elmúlt sok-sok esztendőben, száz esztendőben akár gyakran éreztük. Megpróbáljuk mozgósítani a közösségünket, a szavazóinkat, majd meglátjuk, hogy hogyan sikerül ezt. Előre nem lehet tudni. Nem érzem én most még ebben a pillanatban, de két hét van még az első fordulóig, megmondom őszintén, nem érzem azt, amit az Európa Parlamenti Választási Kampánynak az elejétől fogva éreztünk, hogy magas lesz a részvétel. Nem érzem ezt. Ennek több oka lehet, most nem akarok ebbe belemenni, hogy a Johannisnak a mekkora népszerűsége, hogy az Uszéré szétesőben van, a Dánbárna nem tudta az egészet, hogy a kormány megbukott, ma már a kormánnyal nem kell harcolni, akkor még kellett harcolni, az Európa Parlamenti Választás is a román politikában a kormány elleni harcról szólt, nem arról, hogy mi van Európában, és most ez ellen nem kell harcolni, tehát ilyen felhajtó erő nincsen, tehát ma nem érezzük, nem érzem én, hogy a jelenlét az mekkora lesz nekünk. A fontos az, hogy a magyar jelenlét ne maradjon el a román jelenléttől érezhetően, arányaiban nyilván. Az lenne a jó, hogy mi magasabb számba menjünk el, mert mondom, ez a politikának, ez a fázis, ez az erőről szól.
Mennyire sikerült a támogatását megszerezni a másik két pártnak, az MPP és MMP-re gondolok? Ők tevékenyen részt vesznek ebbe a kampányba, vagy csak nem
támogatják most? A támogatóik közül sokan részt vesznek, eljönnek a beszélgetésekre és föltesznek kérdéseket, és az érdekes az, hogy nem pártpolitikai és kekeckedő kérdéseket tesznek fel, föltesznek kritikus kérdéseket, de olyan kérdéseket, amelyek bennünket, mindannyiunkat foglalkoztatnak. Ez azt jelenti, hogy azok, akik nem föltétlenül RMDS pártiak, mégiscsak érdeklődnek az iránt, hogy mi van 2019-ben az elnökválasztáson. A pártelnökökkel kapcsolatosan én azt gondolom, hogy nekem ebben a kampányban a legfontosabb kötelességem, hogy korrektül, tisztességesen a magyar ügyről, a magyarok ügyéről beszéljek, és ne tegyek különbséget a között, hogy kinek milyen szimpátiái vannak. Azt hiszem, hogy ezt megtettem a pártelnökök közül. Az egyiknek volt egy nyilatkozata, azt javasolta, hogy legyen olyan jelöltje a magyarságnak, mint Böjte Csaba, vagy Kató Béla, vagy Balani László. Én megkérdeztem ezek közül, a személyiségek közül kettőt, hogy akar államfőjelölt lenni, mert hogyha igen, akkor találunk megoldást. És azt mondta, hogy nem is kérdezték őt meg, mind a kettő azt mondta, hogy támogatnak engem, menjek előre, csináljam, ez az én dolgom, nem az ő dolguk. Tehát úgy belekeverni az ő nevüket ebbe az egész történetbe, hogy meg se kérdezed őket, hát na, mondjuk azért ez nagyon nagy komolyságról nem tesz tanú bizonyságot.
Azt akartam kérdezni, nem közvetlenül kötődik az elnök választáshoz, de érzékelünk valamiféle közeledést a három politikai kezdeményezés között, vagy legalábbis az igény ennek megfogalmazódik Budapestről, úgy tűnik. Ezt jól látjuk? Jól látszik, hogy azért itt előbb-utóbb létrejöhet Erdélyben egy egységes magyar front, idézőjelben a front.
Rajtunk nem fog múlni, én semmiféle nyomást nem érzek ilyen értelemben Budapestről, Bukarestből sem, Brüsszelből sem, Washingtonból sem.
Akkor nincs.
Tehát
nincs,
én nem érzek ilyen, tehát hozzám ilyen igény nem érkezett, és nem fogalmazott meg ilyen igényt az a politikai vezető, akivel én gyakorta rendszeresen találkozom, beszélgetek, és politikai kérdésekről sokat beszélgetünk, nem csak támogatás politikai kérdésekről. Sőt, ha szabad ilyet mondanom, az utóbbi időben talán többet beszéltünk politikai kérdésekről, mint egyszerű támogatás politikai ügyekről. Én ilyen nyomást nem érzékeltem, nem érzek semennyit, egy centinyit sem. A 14-es, 16-os próbálkozásunk szerintem sikeres volt, amit az MPP-vel összehoztunk. Én azt gondolom, hogy ha nagyon komolyak és őszinték vagyunk, és tisztességesek vagyunk, akkor azt kell látni, hogy 16-ban az MPP-nek lett 15 polgármester, a 7 polgármesterhez képest az mégiscsak több, mint duplája, és lett 2 parlamenti képviselője, ami azt jelenti, hogy parlamenti párttá váltak. Na most én azt hiszem, hogy ez elmond sok mindent arról, hogy az összefogásnak van-e tétje, és szükség van erre. Nem léptünk könnyen át az árnyékunkon, mi sem, ők sem, 14-be. De szerintem helyesen döntöttünk, és tisztességes munkát végeztünk önkormányzatokban is, azóta együtt is, külön-külön is, ahol nem tudtunk együtt, és a parlamentben is. Én ezt tovább szeretném vinni, ez rajtunk nem fog múlni. De ha most rájuk nézek, akkor én azt gondolom, hogy nekik olyan belső problémáik vannak, amivel meg kell tudniuk birkozni. Én ebben nem kívánok beleszólni, nem tudok beleszólni, véleményt sem akarok mondani. És ez az ő dolgok, nem az én dolgom. De az, hogy a 2020-as esztendőben meg tudjuk-e ismételni a 2016-os mutatványt, az nem fog rajtunk múlni. Az önkormányzatin lesz verseny, sok helyen lesz verseny. Székelyföldön óhatatlanul lesz verseny. De lesz néhány hely, ahol a versenyt el kell kerülni. Mint ahogy elkerültük a versenyt Marosvásárhelyen 2016-ban, és közel voltunk ahhoz, hogy nyerjünk, most is el kell kerülni. Szatmárnémetiben teljesen fölösleges, illetve szinte azt mondanám, hogy öngyilkosság lenne versenyezni, amikor van egy polgármester, aki bizonyított, visszaszereztük a várost, meg lehet őrizni. És most, ha azt mondom, hogy Csík-Csicsóba verseny lesz, és így is magyar lesz, úgy is magyar lesz, vagy...
Az egy más helyzet.
Na, mi azt szeretnénk, hogy ilyen értelemben az RMDSZ vezesse a települést, ha az MPP vezeti, azzal sincsen semmiféle probléma, mert magyar, ott, itt nem veszítjük el az önkormányzatukat. Tehát nem fog rajtunk múlni a 20-as esztendő, de én nyomást nem érzek, kérést, igényt abban az értelemben, hogy a politikai vezetés részéről nem.
Eléggé szkeptikusak vagyunk, hiszen látjuk a Dantenászepereket, látjuk a korrupciós vádakat, amit sorra végül is a köztisztviselőinket felmentik a vádak alól, de azért meghurcolták őket. Szkeptikusok vagyunk a román jogállamisággal és politikummal kapcsolatban. Mi a középtávú víziója önnek? Ez fog változni érdemben? Van, amiért reménykedni abban, hogy ez meg fog változni? Vagy a remény veszzen el utoljára, hogy közhelyet is használjon?
A remény veszzen el utoljára, hogy ezt a közhelyet megerősítsük, és ez egy nagyon nagy igazságtartalommal bíró mondás, azért közhely. Többek között, igen, ahogy javult az elmúlt években valamennyi, ugyanúgy elromolhat ismét, vagy javulhat tovább. az elmúlt években valamilyen mértékben sikerült szétválasztani a bűnüldözést a hírszerzéstől. Nem biztos, hogy olyan mértékben, mint ahogy igény lenne rá, mert ezt nem látjuk mi egészen közelről, de a törvényeket, amiket elfogadtunk, ahogy alakult az elmúlt néhány esztendőben a törvénykezés, és ami a felszínre került, az egyértelműen abba az irányba mutat, és azt is látni, hogy a bírók bátrabban hoznak döntéseket, és az igazsághoz közelebb kerülünk. Akár a Rádui Robi, Robert esetét nézzük, akár a Szőke Domokos esetét nézzük, akár az Antal Árpád esetét nézzük, őt is fölmentették. Akár a Markó Attila ügyében hozott döntést nézzük, ami csak az egyik dosszié, mert két ugyanolyan hasonló ügy még folyamatban van, azt mutatja, hogy az ügyészeknek, meg más intézmények egy vezetőinek vagy képviselőnek egykori szándéka ellenére a bírók ma tisztességesebben, szabadabban hoznak döntést. Én a bíróságban, én a bíróban akarok hinni. Az ügyész a vádat képviseli, viszont az ügyésszel kapcsolatosan meg azt akarom, hogy ne mások befolyásolják az ő döntéseit, kezdeményezéseit, ne a hírszerzés vagy más intézmények részéről kapjon ő feladatokat. A bíró részéről meg azt várom, hogy igazságot szolgáltasson. Tehát ahhoz képest, hogy hol voltunk ezelőtt mondjuk 4 évvel, 5 évvel, én azt gondolom, hogy egy kicsit jobb a helyzet, egy kicsit jobb a helyzet. Próbálkoztunk olyan törvény tervezeteknek az elfogadásával, megszavaztuk közigazgatási törvénykönyvet, ami az anyanyelvhasználatot és a közösségi szimbólumok ügyét rendezné, hogy ne lehessen a kiskapukra hivatkozva bírótól függően ilyen vagy olyan döntéseket meghozni. Elmeszelte az Alkotmánybíróság formai okok miatt, nem tartalmi okok miatt, visszavitte a kormány sürgősségi kormányrendelettel, ismét az Alkotmánybíróságon van, de mi letettük, jövő héten le lesz téve biztos, hogyha ezen a héten nem is iktatták a közigazgatási törvény tervezetünket, hogy amennyiben az Alkotmánybíróság a kormány sürgősségi rendeletét elbuktatja, legyen, amit a parlament elkezdje megvitatni. Tehát abban próbáljuk megoldani törvény szintjén azt, ami problémának látszik. De az is igaz, hogy ahogy nagy nehezen, nagy erőfeszítéssel egy picit lehet javítani, ugyanolyan gyorsan el is lehet ismét rontani. És lehet javítani is. Én abban akarok hinni, hogy javítani fogunk tudni, nem rontani. Illetve hát mi rontani nem akarunk, de a politikai kontextusnak a függvényében lehet ilyen vagy olyan elmozdulás, mert nekünk létérdekünk, hogy a bíró az független legyen, és a bíró az igazságot keresse. Egy kisebbségnek még inkább létérdeke. Ezért én mindig picit türelmetlenül, meg kicsit csodálkozva állok az olyan bírálatok ellen, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatosan már pedig az a jó, ami volt. Hogy vannak titkos protokollumok, hogy a bíró megkapja a döntést rózsaszín vagy sárga cédulán, meg hogy az a jó, hogyha nem transzparens, nem felelősségre vonható intézmények a büntető eljárásban jelen vannak. Van olyan büntény, ahol jelen kell lenniük, mert a terrorizmus elleni küzdelem, a kábítószer elleni küzdelem, a szervezett bűnözés elleni küzdelemben hírszerzés mindenhol van a világon, de amikor a politikusokat láthatóan olyan eszközökkel próbálják félreállítani, amelyek meghaladják az ő cselekedeteik és a felelősségük határait, akkor egyértelmű, hogy probléma van. Külön kell ezeket keresni, külön kell keverni. Ki adja vissza Markó Attilának az elveszített éveket, és ki adja vissza azt a millió percet, és azt a hihetetlen sok kellemetlenséget, amit a kollégák egyike vagy másika megélt. Ki fogja elmagyarázni azoknak a kisgyerekeknek, hogy reggel 6 órakor nem fognak a következő esztendőben betmerekkel ébredni, és nem üvöltöző emberek ébresztik. Tehát azért a felelőssége azoknak, akik ezt kitalálták, fölépítették és gyakorlatba ültették, még mindig felkiáltó jellel ott van, hogy őket ki fogja felelősségre vonni. Én azt szeretném tudni, és azért fogok én dolgozni, hogy ne visszafele menjünk, hanem előre.
Nincs alkalmunk gyakran beszélgetni, ezért megragadom az alkalmat a pártra, vagy az alakulatra vonatkozóan. Hogy látja ön az ezelőtt 10 évhez képest, amit mondtak, ahogy működött az RMDSZ? Most milyen a párt? Elégedett a párt működéssel, az elfogadottságával, a megítélésével, amit esetleg a médiából vagy a Facebookról lehet tapasztalni?
Mindig más volt, mint amilyen most, és más lesz 10 év múlva. jobb vagy rosszabb, de ugyanolyan nem lesz. Annyira megváltozott a világunk, annyi minden történt, hogy ugyanúgy működtetni az RMDS-t, mint ezelőtt 10 éve, 20 éve, 30 éve nem lehet. És valószínű, hogy 10 év múlva, ha valaki úgy próbálja működtetni, mint most, nem fog menni a dolog. És ezért én ilyen összehasonlításokat nem azért végzek, vagy nem azért nem végzek, mert azt gondolom, hogy ez a helyes, hanem egyszerűen más a világ, más a kommunikációs feltételek, felnőtt egy nemzedék semmi köze 89 előtthöz, másképpen viszonyul a világhoz, más elvárásai vannak. Ha azt nézem, hogy 2007-ben, 12 évvel ezelőtt hol voltunk, abban az esetben, amikor mi Basescu felfüggesztését támogattuk, és utána jött az Európa Parlamenti választás, és akkor voltunk a mély ponton, az az igazság, hogy akkor először mentünk 30 év alatt 80% alá, a magyar közösségen belüli támogatottságról beszélek, és hogy onnan kellett visszajönni, akkor előrébb vagyunk természetesen, bár akkor igazunk volt, amikor Basescu ellen fordultunk. Csak nem tudtuk ezt elmagyarázni, az emberek akkor nagyon-nagyon bíztak Basescuban, de aztán utóbb kiderült, hogy nekünk volt igazunk. Akkor a mélyponton voltunk, és onnan kellett találni.
Ahogy Basescu besugó volt.
Basescu besugó volt, ő nem egy szabad ember volt, ő nem volt soha a barátunk, ő kihasználta a székelyeket, a székelyeknek a jó indulatát, a hiszékenységét, elment sörözött Szász Jenővel, ivott pálinkát bálványoson, a Kürtös Kalácson átnézett, és látta, hogy lyuk van benne, és ez tetszett a székely embereknek, mert román politikus ritkán volt ilyen közvetlen velük, de őt nem az a szándék vezette, hogy megoldást találjon a mi dolgainkra, hanem az, hogy szavazatokat szerezzen. Na jó, oké, onnan kellett felállni. Hogyha azt nézem, hogy 2019-ben az Európa Parlamenti választáson volt 130 ezer szavazattal, 120-130 ezer szavazattal több, mint az előző választások, 2004-től errefele bármelyiken, akkor azt mondom, hogy van tartalék, vissza lehet jönni, meg lehet szólítani az embereket. Hogyha ebből levesszük a Kárpátokon túli szavazatokat, akkor is marad még 90 ezer szavazat pluszba. Tehát azt hiszem, hogy ebben az időszakban a dolgunkat végezve megőriztük a támogatottságunkat. Az RMDS-nek a támogatottság, hogy 30 év alatt a 2007-es mélypontot leszámítva mindig 80% fölött volt, 82-85-86, most 85-86%-os az aktív választópolgárok körében a támogatottságunk, és még mindig van tartalék. Még mindig van rengeteg olyan kisebb vagy nagyobb közösség, főleg városokon, ahová nekünk el kellene jutni, el kell jutni, meg kell szólítani őket. El kell tudnunk mondani, hogy az, amit mi gondolunk, az miért jó és miért támogatható, miért kérjük a bizalmukat. Ez nem egy egyszerű feladat, de én azt gondolom, hogy az RMDS képes volt 30 év alatt mindig a változó körülményekhez úgy alkalmazkodni, hogy a választóinak a támogatottságát megőrizze. És ez a politikában ez a fontos. Ez a fontos. Ma nem tudsz 3-4 ezres rendezvényeket szervezni, viszont hogyha egy televíziós közvetítést, egy Facebook közvetítést nézek, egy magyarul, kizárólag magyarul futó szájkaratét, akkor azt látom, hogy annak a nézettsége sokszor eléri a több tízezres nézettséget, és mégiscsak odafigyelnek az emberek, hogy miről beszélünk. Ma ezeket az eszközöket is tudni kell használni.
Ha utolsó kérdésként, tehát, hogy aki nem követi különösebben a politikát, magyarnak tartja magát, az miért menjen el most szavazni? Hogy lehetne őket?
Először is azért, mert van egy olyan programunk, egy jövőképünk a romániai magyarokról, a románokról, Romániáról, ami, ha megvalósulhat részben vagy egészen, akkor az egy jobb országot, élhetőbb, biztonságosabb országot jelent, és több tiszteletet mindenki iránt, és talán nagyobb bizalmat egymás iránt és a közösség iránt a románok részéről. És a bizalom, én ezen sokat rugózom, elméleti emberként is, egykori filozófia szakosként is, az a társadalmi tőke, ami sokszor fontosabb, mint a pénz. Bizalom nélkül nem tudsz igazából sikeres vállalkozásokat, kezdeményezéseket építeni és működtetni. Ezért menjenek el és szavazzanak november 10-én rám az RMDS jelöltjére. Mert az, amit mi kérünk, az, amit mi mondunk, az, amit mi gondolunk az országról, értékeiben és programjaiban is előrébb vinni az országot. Hogyha azt mondom, hogy oktatás, ha azt mondom, hogy környezetvédelem, ha azt mondom, hogy nagy infrastruktúra, gazdaság, munkahelyek és gazdasági növekedés, ez mind-mind a jövőről szól. Egy társadalomnak van két nagy erőforrása. Az emberek és az erőforrásai, a természeti erőforrások. Ha ezekkel jó gazdálkodik, akkor a jövőt meg tudja tervezni. Mi ezekre teszünk most kísérletet, hogy ezekről az erőforrásokról, ezekről a tartalékokról egy olyan víziót vetítsünk előre, amely jó a magyaroknak, jó a románoknak, jó a románoknak, mi egy jobb országot akarunk. És hogyha meghallgatják azt, amit mi mondunk, amit mi kérünk, amit mi javasolunk, akkor én azt gondolom, hogy minden ember erre a következtetésre tud jutni, úgyhogy bátran jöjjenek és szavazzanak, ugyanakkor föl is tudjuk mutatni az erőt, azt, hogy egy erős közösség vagyunk, tetszik vagy nem tetszik, egyeseknek nem tetszik, nekünk tetszik, egy erős közösség vagyunk, egy erős közösség akarunk maradni a változó Romániában, a változó világban, mert igen, sokat veszítettünk, az elvándorlás, az alacsony demográfiai mutatók, sok nagy veszteséget jelentettek számunkra, kezdünk egy picit visszajönni, vagy legalábbis megállni, látszik ez. A románok is veszítettek, annyit vagy kevesebbet, nem tudom, vagy többet, nem tudom. Ők is veszítettek, ma nem egy 23 milliós országról beszélünk, ma egy jó esetben 18 milliós országról beszélünk, de lehet, hogy kevesebb ember él életvitelszerűen ebben az országban. Nekünk ehhez is kell mérnünk természetesen a cselekvésünket. Ezt mind-mind együtt nézve azt gondolom, hogy az államfőjelöltek közül az első fordulóban az államfőjelöltek felkészültsége, víziója tekintetében nyugodtan szavazhatnak rám, mert ez a jó választás.